Energiadús, ellenben tápanyagban szegény ipari élelmiszereken élünk, nagyon gyakran túlesszük magunkat, miközben nem fogyasztunk elég friss zöldséget és gyümölcsöt, és sajnos nem mozgunk eleget. Hogy felállj a kanapéról, abban közvetlenül nem tudok segíteni, de abban, hogy átalakítsd az étkezésed, igen. Igazán motiváló mondatok ezek Vrábel Krisztina új könyvének fülszövegében. 160 g-os szénhidrát diéta, kedvence, könnyebben, életmód könyv. Ezt látjuk a borítón, és hogy mi minden tanulhat ebből a kötetből az, akinek inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség miatt figyelni kell az étrendjére, vagy aki fogyni akar, esetleg egyszerűen szeretne egészségesebben, fittebben élni, és szereti a hazai konyhát. Nos, erről beszélgetünk most a népszerű gasztrobloggerrel, ételfotóssal, recept és életmódkönyvek szerzőjével.
Hogy fogom én ezt tartani, mert ez a 160 gram, ez nagyon kevésnek tűnik. Ugye ez az ötödik könyved, aki téged követ, az tudja, hogy nem kell ettől megijedni. Te, amikor szembesültél ezzel annak idején, akkor mire gondoltam?
Én is megijedtem. Bevallom őszintén, én is megijedtem, és mindezt annak ellenére, hogy nekem a szakmám az az, hogy ételeket készítek, és ételeket fotózok. És ehhez képest, amikor a dietetikus így nagyjából felsorolta, hogy én miket ehetek majd, meg milyen szabályok alapján kell étkeznem, én is teljesen kétségbe estem az elején, és sirattam magam, és szomorkodtam azon a helyzeten, hogy Jézus Mária, én mostantól kezdve nem ehetek ezt, meg emezt. Mindezt, amit addig ettem, azokból egy csomó ki lehet húz, vagy ezeket nem lehet enni. Talán tényleg egy-két hétig szomorkodtam, majd összeszedtem magam, hogy na jó, hát akkor nézzünk ennek utána pontosan, és próbáljuk meg kikísérletezni, és kialakítani úgy az étrendet, hogy ne kelljen lemondani valójában semmiről, ami természetes, ami jó. Az étkezés az ugyanúgy öröm tudjon lenni, akár barátokkal, családdal, egymagunkban, és ne érezzük azt, hogy mi ezzel egy kilettünk rekesztve. Rá kellett jönnöm, hogy gyakorlatilag a 160 g-os szénhidrát diéta az egyáltalán nem áll messze egy hosszan követhető egészséges étrendtől.
Van, aki ilyen típusú, hogy megnézi, hogy mi van az ételben, amit megvesz, és hajlandó is méricskélni, meg számolgatni, a többi ember meg nem rohan, és egyáltalán nincsen rá energiája. Milyen támpontokat adsz te a könyveidben ehhez?
Hát talán ezért is lettek sikeresek a könyvek, legalábbis visszajelzésként ezt hallom. Egyrészt az, hogy nagyon egyszerűen elkészíthetők a receptek, kevés alapanyagot, nem beszerezhetetlen alapanyagokat szoktam használni általában, mivel hogy a könyvek nagyjából rólam is szólnak. Tehát ugye engem is diagnosztizáltak inzulinrezisztenciával, családanyaként, két gyermek édesanyjaként, én is ugyanazt a rohanó életet élem, mint ma nagyon sokan. Úgyhogy a receptek nem tudnak másról szólni, csak az én életemről, és én is ugyanúgy gyorsan és praktikusan szeretnék valami egészségeset a családasztalára letenni minden nap. Úgyhogy gyorsak a receptek, praktikusak, és pont igen, ezt a számolgatásos módszert próbálom áthidalni, hogy ne kelljen annak, aki elkészíti a recepteket, számolgatnia, mert minden receptnél nagyon pontosan fel van tüntetve, hogy mennyi a szénhidrát tartalma egy adott fogásnak.
Ami elkészül, nem az van, hogy akkor ezt most mind meg lehet enni.
Nem, a receptek azok általában, mint egy normál receptkönyvnél, négy főre szólnak, és hogyha azt négy egyenlő adagra osztjuk a hozzávalók szerint elkészített receptet, akkor fog megfelelni ugye annak a szénhidrát tartalomnak, amit jelez a könyv. Az az óriási szerencse, ezt most is sokan megkérdezik, hogy és én a családnak is ugyanígy főzök. És a válaszom az az, hogy természetesen ugyanígy, mert hogy ez az étrend, a 160 g-os szénhidrát diéta étrend, ez nem egy megszorító diéta. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamilyen hasznos tápanyagot, tehát a három alapvető tápanyagunkból, a szénhidrát, fehérje, zsírból, valamit mi teljesen kiiktatnánk az életünkből, hanem pusztán arról van szó, hogy a mennyiségre figyelünk oda, és a minőségre. Tehát ez a kettő kulcs szó, azt hiszem, ami itt ennél az étrendnél nagyon fontos. A mennyiség és a minőség. A 160 gram első hallásra lehet, hogy kevésnek tűnik. Tehát, hogyha egy olyan étrendünk volt korábban, amiben mondjuk, nem tudom én, nagyon sok keksz volt, feldolgozott élelmiszerek, reggel egy croissant-nal indítottuk a napot, vagy egy valamilyen cukrozott gabonapehellyel, és sorolhatnám, ugye így a napon végig tudnánk menni. Na most ehhez képest a 160 gram tényleg nem sok. De egy embernek nincs szüksége napi 3-400 g-nyi szénhidrátra, és nagyon sok esetben sajnos megeszünk ennyit, mert rengeteg adalékanyagot adnak a kész élelmiszerekhez, és ugye mivel rohanunk és sűrű az életünk, sajnos döntően ezeket az élelmiszereket esszük. De hogyha megnézzünk egy napi étrendet, ami pontosan belefér a 160 g-ba, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy laktató, bőséges, változatos étrendet lehet kihozni 160 g-nyi szénhidrátból. Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy ne kész terméket vásároljunk, hanem alapanyagokat vegyünk. úgy, ahogy ezt mondjuk tették az anyáink 30-40 évvel ezelőtt.
Hús, zöldséget, gabonát, süssük meg, főzzük meg.
Készítsük el mi magunk, és ugye a receptek pont erről szólnak. Erre ugye sokan azt mondják, hogy de hát nekem erre nincsen időm. Nekem is nagyon kevés időm van erre, és pont ezért talán a receptek nagyon könnyen elkészíthetők. Például a Villámgyors vacsorák című könyvben ott van olyan vacsoraétel, ami 5 perc alatt elkészül. Annyi idő alatt azt gondolom, hogy nem keresem ki a pizzafutárnak a telefonszámát.
Szerintem érdemes arról beszélni, ami sose fogjon ki otthon.
Tényleg minden könyvben van általában egy egyszerű lista, ami könnyen beszerezhető, olyan termékek, amelyek elállnak, vagy legalábbis sokszor szét is szoktam választani, hogy mi az, ami a kamrapolcon legyen, mert a végtelenségig eláll, mi legyen a mélyhűtőben, az is ugye viszonylag sok időt kibír, és mi az, amit mondjuk egy heti bevásárlás során, például a friss zöldségeket, a tejtermékeket, azokat ugye folyamatosan pótoljuk. De én nagyon szeretek olyan szénhidrátot tartalmazó, de magas rost tartalmú alapanyagokkal dolgozni, vagy azokból főzni, mint például a hüvelyesek. Ugye mi ahhoz vagyunk hozzászokva általában, hogy szoktunk lencsét enni új évkor, egyszer talán egy bableves, ugye, így elkészül az otthonokban, de hogy nem nagyon eszünk hüvelyeseket. Pedig hát annyiféle hüvelyes létezik, a sárga borsótól kezdve, a csicseri borsó, a különböző babok, a különböző lencsék, ugye azt is most már látjuk, hogy van lencséből kisméretű, nagyméretű, vörös lencse, fekete lencse. És ezek az alapanyagok azok, amelyek például én vacsorára nagyon-nagyon, hogyha valaki például fogyni szeretne. Én mindig azt javaslom, hogy tehát az nem létezik, hogy a szénhidrátot megvonjuk teljesen. Ideig, óráig működik, aki kitartóbb, annak tovább is. Én konkrétan, én szerintem 2-3 napot nem bírnék elviselni úgy, hogy ne egyek szénhidrátot, meg kell, szüksége van a szervezetünknek szénhidrátra. Lehet a mennyiségén ugye csökkenteni, a minőségére, amiről ugye már beszéltünk, nagyon odafigyelni, és mondjuk lehet olyanokkal játszani, hogy például reggelire még eszem gabonából származó szénhidrátot, ugye a gabonának viszonylag magas a szénhidrát tartalma, olyan 60-65-70%-nyi nagyjából. Még akár ebédre is ehetek egy pici ilyen alapanyagból készült bármilyen fogást, tehát mondjuk a köretem lehet egy bulgur, de vacsorára már, aki fogyni szeretne, nekem legalábbis az vált be, hogy nem ettem gabonákból származó szénhidrátot, hanem csak is hüvelyesből származó szénhidrátot, vagy zöldségből származó szénhidrátot. Mert nézzük meg, például egy főtt csicseri borsónak a szénhidrát tartalma az 19 g. Szemben mondjuk ugye a gabonának a 60 g-nyi szénhidrátjával, tehát sokkal kevesebb szénhidrátot tartalmaz, eleme rettentően laktató. Tehát, hogy én vacsorára mondjuk egy csicseri borsó salátát készítek el magamnak zöldséggel, azzal bőven jól fogok lakni. Tehát nem lesz az az érzés, hogy Jézus, én most nem ehetek kenyeret, nem ehetek ezt, azt, amaz, 3 saláta levéllel kellene beérnem, és ezt este 7-kor megeszem, de 9-kor már kaparom a falat, hogy éhes vagyok, és ideges vagyok, és minden bajom van, mert hogy én megeszem egy csicseri borsó salátát, gazdagon zöldségesen, az bőven átalszom vele az éjszakát, és vidáman fogok ébredni. Tehát például a hüvelyesek az egy olyan alapanyag, amit javaslom, hogy mindig legyen otthon. És abból még lehet konzervben is viszonylag olyanokat, érdemes persze elolvasni a címkét, ami mondjuk vízen és són kívül nem tartalmaz más. De tartsunk otthon a mélyhűtőben is akár, tehát fejtett babot, zöld borsót, zöldség mindig nagyon-nagyon sok legyen a hűtőben. Tehát,
sok cukinit használsz, azt láttam.
Igen, mert az Magyarországon megterem, sok terem belőle. Én azt gondolom, hogy viszonylag olcsó szezonjában egy olcsó alapanyag, szinte szerintem egész évben lehet kapni, és annak is nagyon-nagyon alacsony a szénhidrát tartalma. Semleges az íze, nagyon sok mindenhez felhasználható. Leveseket lehet belőle készíteni, akár csak önmagában egy krémlevest, de mondjuk egy ragúlevesbe is nagyon jól tud működni a kockára vágott cukkini, de utána ránthatom, tölthetem, pörkölt berakhatom, és én nagyon szeretem desszertbe is használni a cukkinit.
Igen, ez érdekes.
Kénytelen vagyok, mert az egyik gyermek nálunk nem eszik zöldséget igazán, úgyhogy nekem el kell rejtegetnem a zöldségeket különböző desszertekben, és például a cukkini az nagyon, ugye mivel teljesen semleges az íze, nagyon jól működik kevert tésztás, ilyen akár csokoládés, tehát ilyen brownie-szerűben is nagyon jól lehet használni, de más, mint egy ilyen joghurtos, citromos kevert tésztás süteményben is jól működik.
Miben különbözik ez a mostani könyved a többitől? Miben új?
a címe is mutatja, hogy egy kedvencek könnyebben. A könnyebben itt hát egyrészt természetesen utal arra, hogy a szénhidrát diétának megfelel, és mondjuk egy picivel kevesebb szénhidrátot tartalmaznak ezek a fogások, mint hogyha a kedvenc ételeinket a hagyományos receptek alapján készítettük volna el. Ez az egyik, de a másik itt egy nagyon fontos újdonság, hogy a kalóriatartalomra figyeltem nagyon oda. Tehát egyszerre két dologra kellett figyelnem, a szénhidrátra és a kalóriára, és próbáltam a megszokott és legnépszerűbb hazai fogásokból a kalóriákat úgy kicsempészni, hogy ezt ne lehessen észrevenni benne. Tehát ugyanaz legyen az ízérzet, az állag, a jellege, a karaktere az ételnek, ellenben kalóriában mondjuk adagonként tartalmazon 100-150-200 kalóriával kevesebbet.
Itt a rántott hús, a rakott kell, tök főzelék, krumplis tészta, amiről az ember azt gondolná, hogy egy ilyen diétás.
Hogy erről le kell örökre mondanunk már,
nem.
Igen.
Spagetti, marharagú bulgurral, ez nagyon jól néz ki. Szóval, hogy ezek a hagyományos magyar konyha kedvencei.
Ezeket
alapjai.
Hangoltam egy picit úgy át, hogy megmutatni azt, hogy a magyar konyha is tud nagyon egészséges lenni, és lehet ezt egészségesre hangolva tálalni. Mindenkinek volt remélhetőleg egy anyuka, aki nagyon finomokat főzött, és mindenkiben ott vannak a gyerekkori ízemlékek. Lehet, hogy én magam is öregszem, és emiatt kezdek ezekhez visszanyúlni, de hogy így valahogy pont a karantén idejében éreztem azt, hogy akkor született ez a könyv, és lehet, hogy ebben van egy ilyen pszichológiai hatás, hogy az ember, amikor valamilyen furcsa helyzet van, veszélyhelyzet van, akkor szeret a biztoshoz visszanyúlni. Tehát én ezzel tudom magamban magyarázni igazán, hogy automatikusan elkezdtem azokat az ételeket főzni a karantén alatt, amiket nekem anyukám gyerekkoromban főzött. Csináltam a gyerekeknek, nem tudom én, krumplilevest. Én életemben nem főztem krumplilevest, megmondom őszintén, mert nem, tehát annyiféle minestronékat, remek zöldségleveseket főzök, és a karanténnál azt hiszem az volt az első, amit megfőztem a gyerekeknek. És ekkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy nem tudjuk a hagyományainkat megtagadni, nem is kell, hanem tovább kell őket vinni, csak akkor vigyük őket úgy tovább, hogy a mai kornak megfelelőre hangolva.
Mondjuk a rántott hús, az nagyon ártalmasnak tűnik, hogyha valaki diétázni akar.
Vannak olyan főzési technikák, amelyekkel sokat tudunk spórolni kalórián például, és a rántott ételeknél az tipikusan ilyen, hogy ne olajban, bőolajban süssük és készítsük el a rántott ételeket, hanem a sütőben sütve. Amennyi zsemlemorzsa, prézli, liszt van egy rántott húson, illetve ott is lehet még variálni, mert a lisztből használhatok mondjuk durumlisztet, amelynek lassabb a felszívódása, vagy tönkölylisztet, amelynek lassabb a felszívódása, morzsát is használhatok, teljes kiörlésű zsemlemorzsát, tehát ott is ugye minőségben el tudom a szénhidrátot jó irányba vinni. A mennyisége azt gondolom, hogy elhanyagolható, mert kb. 10 grammot kell számolni egy adag rántott ételnek a panírjára. Viszont amikor mi ezt beremártjuk a forró olajba, akkor ő meg magába szív 250 kalóriányi energiát, amit ugye meg tudunk spórolni. És hogyha ilyen kicsi, apró lépéseket nap mint nap megteszünk, tehát mondjuk napi 250 kalóriát, hogyha tartósan egy éven keresztül kispórolunk az étrendünkből, akkor akár 8-10 kilót fogyhatunk egy év alatt vele. Úgy, hogy igazán tényleg pár apró változtatást csináltunk csak az ételeinken. És mindez, hogyha természetesen párosul nagyobb aktivitással, akkor meg még hamarabb fogunk jó eredményt elérni.
Igen, nagy figyelmet szentelsz a sportnak, és hát ugye minden könyved azzal kezdődik, hogy ez a tudatosítás.
Muszáj, tehát az életmódváltásnak két pillére van, az egyik az, hogy az étrendemet teszem rendbe, majd utána a fizikai aktivitásomat teszem rendbe. Nem kell mindenkinek hetente 5-6-szor edzeni menni, de hogyha megnézzük azt, hogy jellemzően, különösen ki mondjuk autóval közlekedik, 1500-2000 lépést teszünk meg egy nap mindössze, az ajánlott és elvárható 10 000 helyett. Tehát 1/5 mozogjuk csak annak, mint amennyire szükség van. Most ezt, hogyha én tudom azzal párosítani, hogy akkor csak 1/5 annyit eszem, akkor lehet, hogy egyensúlyba tudnám tartani magam, de ugye ez kivitelezhetetlen. De hogyha keveset mozgom, viszont mondjuk 2-szer annyit eszek, mint amennyire szükségem lenne, akkor ne csodálkozzunk az eredményen. És jön az emberre ugye az évek múlásával.
Van olyan, ami mondjuk így föladta a leckét az ilyen klasszikus magyar ételben? Mert hogy azt látom, hogy ott vannak az erős húsok is akár, de akkor zöldségköret van hozzá, és nem nokedli mondjuk.
Nem nokedli, de például a nokedlit is, mert az nekem egy nagyon nagy személyes kedvencem, amiről azt gondoltam én is, hogy erről már tényleg örökre le kell mondani a nokedliről, ugye, mert hát ez döntően lisztből áll, és mondjuk egy ebédre megengedett 50 g-nyi szénhidrát bevitelbe, hát csak egy igen műtyürke adagnyi férne be a Nokedliből. Tehát azon azért gondolkoztam sokat, hogy hogy lehetne megoldani, azt gondolom, hogy nagyon frappánsan és nagyon jól sikerült, és bárki, aki eddig kóstolta a receptes könyvben található Nokedlit, nem vette észre, hogy én ahhoz a Nokedli tésztához még mást is adtam a liszten kívül.
Mit?
Jó, elárulom. túrós a Nokedli tészta. Így a szénhidrát tartalmát is majd, hogy nem felezni lehetett különben, de a kalóriatartalmát azt megfeleztem. Úgyhogy nyugodtan készülhet tojásos nokedli, és akár köretnek is ehetjük a nokedlit mondjuk egy jó kis csirkeragúhoz. Én, amit próbálok másokkal is megosztani, az pusztán annyi, hogy ez nem egy csodaszer, ez nem egy csodapirula, ezekben az ételekben nincsen csoda összetevő, amitől majd mi egészségesek leszünk, tehát nem a csoda összetevő, ez bennünk van, és a mi akaratunkban van, és hogyha elszánjuk magunkat és csináljuk, akkor meg fog történni a csoda, mint egy, azt kell, hogy mondjam, hogy mellékhatásként. Tehát a legjobb az egészben ez, és mindenkitől ezt hallom vissza, hogy elkezdtek így táplálkozni, ami esély így táplálkozni, most lehet, hogy ez is ilyen furán hangzik, de semmi, ez annyi, hogy úgy táplálkozunk, ahogy természetes lenne, ahogy táplálkoztak 50 évvel ezelőtt az emberek. Kimentek a piacra, a boltba, alapanyagot vettek, és ezt megfőzték maguknak. Egy kép párossal, fotópárossal kezdem a könyvet. Egy 70-es vagy 80-as években készült kép a Palatinus strandon, illetve 2020-ban készült strandjelenet. Ha megnézzük a két képet, hát azt gondolom, hogy elgondolkodtató a különbség.
Mennyivel súlyosabbak
lettünk 40 év alatt. És ha megnézzük, hogy 40 évvel ezelőtt nem volt vegán bisztró, nem volt laktózmentes, gluténmentes, nem volt minden utcasarkon konditerem, a sportoknak a nem tudom én mekkora tárház, amiből lehetett volna válogatni hobbi tevékenységként, hanem egyszerű házi kosztot ettek az emberek. És valószínűleg kevesebb autó volt, tehát többet jártunk ugye gyalog, tömegközlekedéssel, és hogy 40 év alatt mennyit változott a világ.
Hihetetlenül színesek és szépek az ételek, úgyhogy az embernek ilyen szórakoztató programnak tűnik a főzés a te könyveidből.
Hát mert az is a főzés szerintem, tehát szórakoztató, legalábbis én kifejezetten élvezem, nyilván mindenki másban találja meg a kreatív kibontakozásnak a lehetőséget, de én kifejezetten szeretek főzni, nyilván ezért is ez a szakmám, vagy ezzel foglalkozom, és hát színesek, mert miért színesek, mert hogy rengeteg zöldség van bennük. Egy nagyon rossz irányba tolódott el az összetétele a táplálkozásunknak, rengeteg kész ételt eszünk, amiben mi van nagyon sok feldolgozott szénhidrát van benne, hozzáadott cukor, keményítő, és nagyon sok feldolgozott zsíradék van benne. Ugye, mind a kettő nagyon-nagyon erőteljesen megnöveli a kalóriaértéket, miközben a tápanyag arány az meg elvész egyszerűen. Tehát ezekben az ételekben nagyon sokszor nincsen hasznos tápanyag igazán. És nem eszünk zöldséget. Magyar ember 200 g-nyi zöldséget eszik meg egy nap, az elvárt 450 g helyett, tehát kevesebb, mint a felét. És ott is, hogyha megnézzük a magyar ember zöldségfogyasztási listájának a dobogós helyezetjeit, az első helyen a vöröshagyma áll, ugye megy a pörköltbe, meg minden alá. Különben a vöröshagyma egy nagyon jó alapanyag, tehát hogy ezt kell használni, mert rostokban gazdag, tehát egy nagyon, nagyon hasznos dolog. Kérdés, hogy 10 dek a zsírom megfuttatva is ugyanolyan egészséges-e. A második helyen a burgonya áll, mint zöldség. A burgonya is hasznos, tehát használok én is burgonyát, mert hasznos alapanyag, de hogy csak azt szedjük mondjuk hagymával, tehát azt én még nem hívnám zöldségfogyasztásnak. Ott kellene lenni a zöldségnek a levesekben, és nem egy félének, hanem 3-4-5-6 féle zöldségnek, és akkor még ne számoljuk bele a hagymát, mert én azt sem szoktam beleszámolni ilyenkor a zöldségekhez. Ott kellene, hogy legyen a köretekben mindenképpen, változatosan, grillezve, akár nyersen, sütve, párolva a különböző módokon, ott kellene, hogy legyen a főételben. Tehát, hogyha megnézzük, ugye a marharagút említetted, hogy szimpatikus volt ott a kép alapján.
Igen, bulgurral, igen.
Ott például a marharagút, a klasszikus magyar marharagút, én megtoldottam egy kis padlizsánnal. Mert nagyon jól illik szerintem a marha, a hús és a padlizsán, ugye keleti konyhákban látunk nagyon sok példát erre. Én egyszer magyarosítottam az ilyen klasszikus keleti ragukat, és teljesen hagyományos magyar marha ragut készítettem el, vöröshagymával, piros paprikával, viszont nagyon sok padlizsán tettem hozzá. Tehát ahelyett, hogy mondjuk a hagyományos recept, ami azt mondja, hogy 4 főre vegyünk 70-80 deka marha húst, én azt mondtam, hogy legyen csak 40 vagy 50 deka az a marha hús, viszont tegyünk hozzá még 50 deka padlizsán. patlizsánt, ugyanúgy kockázva, megfőzve. Az összételem ugye, a mennyiség az pont ugyanannyi lesz, laktató lesz mindenki számára, viszont kalóriában még nagyon-nagyon sokat spóroltam így a fogáson. És, ami nagyon fontos, növeltem a zöldségfogyasztást, a rostbevitelt. Tehát ez mondjuk, azt gondolom, ez a, ha azt kérdezted, hogy mi az én jellemző trükköm, az talán ez lenne, hogy én mindent zöldségesítek, hogy így tudjam a mennyiséget produkálni, viszont a kalóriát, szénhidrátot megcsökkenteni tudjam.
Mindenhol nagy zöld számokkal ott van, hogy mennyi kalória mínusz van az adott ételben, ez nagyon jó.
Hát főleg, hogyha tudjuk, hogy elég ezekből tényleg napi egy-kettő ilyet összeválogatnunk, és mondjuk már produkálunk egy 200-300 kalória mínuszt egy nap, azzal már komoly eredményt lehet elérni.
Vrábel Krisztinával beszélgettünk, 160 g-os szénhidrát diéta, kedvencek könnyebben, életmódkönyv című legújabb kötetéről, amit ahogyan számos korábbi könyvét is, például a Villámgyors vacsorák vagy a Finom falatok lemondás nélkül alcímű köteteket a Centrál könyvek kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, örülök, hogy velem tartottak ma is, a Facebookon, a Spotify-on, a SoundCloud-on megtalálják a Könyvben utazom Olá Andrával című oldalt, ha van kedvük, meghallgathatják más könyves interjúimat is. További kellemes rádiózást kívánok!